Karcsi, te következel, kérlek, hogy akkor gyere, és akkor veled zárul ez az első blokkunk.
Szeretettel köszöntelek benneteket, és örülök az érdeklődésnek, ami a részletekről megnyilvánul. Hozzám úgy jutott el a felkérés, hogy van itt egy felnövekvő generáció, aki arra kényszerül, hogy mások hitbeli tapasztalatából táplálkozzon, és most, miután már lassan mi kivegyünk a divatból, hát még egyszer egy alkalmat szerveztek, és szeretnétek bennünket élő szóban is hallani, hogy mi minden történt velünk, illetőleg hogyan éltük meg azokat az eseményeket. Mert a történelmi oldal könyvekben és sok egyéb területen hozzáférhető, talán úgy gondolom, hogy arra kellene szorítkoznom, hogy az én személyes tapasztalataimat fogalmazzam meg, illetőleg azokat a motivációkat, amelyek engem egyáltalán állásfoglalásra késztettek. Nagyon messziről kezdeném, egyke gyerekként nőttem fel, ami azt jelenti, hogy és amúgy is visszahúzódó gyerek lévén nem voltak kiterjedt emberi kapcsolataim, volt néhány, de ugye otthon is csupán a szüleimmel éltem, és amikor aztán 68-ban elindultam a közösség felé, és elkezdődött a keresztségi felkészítésem, gyülekezetbe kezdtem járni, hát ez valami egészen különleges tapasztalat volt, szóval rengeteg nagymamám, nagypapám lett, ugye a gyülekezet egy kicsit előregedőben volt, és hát jól esett, hogy szerettek, meg körülvettek, meg a figyelem középpontjába kerültem, mert hogy az ember szereti, a szeretik. Sok barátom lett hirtelen, hittestérem, volt sok közös téma, együtt mentünk mondjuk az ágyülekezetből, az Eszék utcai gyülekezetben, nem csak azért, mert Zsuzsa prédikált ott, hanem azért, mert az ágyülekezetben sok fiú volt, az Eszék utcaiban sok lány, és hát aztán ilyen jellegű kapcsolatok is épülgettek. Amit én azért mondom el mindezt, mert számomra a közösség, ahogy Mártika is utalt rá, elsősorban a közösséget jelentette, azon túl, hogy adventista családban nőttem fel, ahol nagybátyám, nagynéném, unokatestvéreim adventisták voltak, aztán édesanyám is megkeresztelkedett, tehát természetes volt, hogy engem vittek a gyülekezetbe, de hát nyilván ebben az időszakban a személyes elkötelezettségnek még semmi jele nem mutatkozott. Amikor 68-ban tehát én is elindultam a keresztségre felkészülés útján, akkor közbe lépett minden fiú rémálma, beívtak katonának, pont akkor voltak a cseh események, úgyhogy engem beszippantott a hadsereg 2 évre, de miután az egyház már számon tartott, főleg Szigeti Jenő, megkeresett engem nem egyszer, és jelezte, hogy indul a SZET lelkészképző, és nem szeretnék-e én ott tanulni. Hát miután a Biblia és az Isten dolga iránti elkötelezettség prioritást élvezett már régóta az életemben, ezért lelkesen és örömmel fogadtam. Meg se voltam keresztelve 70-ben, amikor leszereltem, és már még le se szereltem, már a lelkészképző hallgatója voltam. Aztán 70 decemberében meg is keresztelkedtem, tehát közvetett módon és utólag legalizálódott az én iskolai tevékenységem, de ismétlem számomra a közösség az elsősorban hittestvéreket, barátokat, egyfajta olyan belső kohéziós erőt, az együvé tartozás érzését jelentette, amit én máshol és korábban nem találtam és nem tapasztaltam. Ugyanígy az iskolában is, szóval tudjátok, hogy a bajban, a nehézségek között a vizsgadruk és sok egyéb az közösségeket formál, az együvé tartozás érzését elmélyíti. 72-ben meghívást kaptam, hogy alkalmazottként, segédlelkészként tevékenykedjek, az ágyülekezetbe kerültem Egervári testvér mellé, és hát akkor már jártam prédikálni, és hát mellette tanultam, mert a képzés nem maradt el. Szerettem az öreg otthonba menni Tasra, az öregektől tapasztalatokat átvenni, hallgatni. Aztán később, amikor már, hogy úgy mondjam, az érdeklődésnek egy más irányú hatósugarába kerültem, akkor büntetésből küldtek Tasra gyakran. Ott ugye voltak különböző megfigyelésre szakosodott testvérek, akik mindjárt jelentették, hogy miről prédikáltam, miről nem prédikáltam, kivel beszéltem, mit beszéltem. Hát de nem volt mit jelenteniük valószínűleg, mert én olyan hihetetlen naivitással éltem az életemet, hogy azt se Nem is érdekelt, hogy ki mit mond meg, mit nem mond meg, hogy figyele vagy nem figyel. Én a magam természetes módján éltem az életemet, és nem törődtem azzal, ami körülöttem történik. És azért mondom el mindezt, mert ugye a Szett lelkészképzőnek is volt egyfajta pszichés és lelki és eszmei közege. Hol azok a kérdések, amelyek a gyülekezetben a testvérek körében problémaként felvetődtek, annak mi az iskolán semmi nyomát nem éreztük. Tehát ami a gyülekezetben egyes ott elhangzott prédikációk nyomán probléma volt, arra ők reagáltak, én ilyen prédikációkat nem hallgattam, azóta sem nagyon hallgatok prédikációt, mert én prédikálok, magamat hallgatom, kicsit már unalmas, de hát mit csináljak. Szóval, tehát nem volt visszajelzés, és nem volt semmi olyan, ami hát hogy mondjam, engem eszmeileg felháborított volna. Mások szavaiból értesültem, hogy itt mi történt, ott mi történt, amott mi történt. Az iskolában tudomásul vettem, hogy más közösségek tanára is tanítanak bennünket, és hogy az iskola az voltaképpen csak legalizálja majd az én lelkészi tevékenységemet, tehát mint egy szükséges rossz vagy egy szükséges helyzetet azt úgy elviseltem, megtanultam, mert ugye nem szerettem a vizsgákon, már ez régóta belém idegződött, nem szeretek olyan helyzetekben megjelenni, ahol kérdeznek tőlem valamit, és nem tudok válaszolni, tehát megtanultam a tananyagot, az a lényege ennek. Tőlem ne kérdezzenek olyat, amit nem tudok, és megtanultam azt is, amit mondjuk különösebben nem értékeltem. A 75-ben hát kezdett forrósodni a talaj májusban, amikor is ez a bizonyos Philip Potter-féle látogatás megtörtént, és ott a testvérek felháborodása az látható jelek formájában is megnyilvánult előttem. Nem tudtam mit kezdeni különösebben vele, mert mondom, egyfajta burokban éltünk, és az is érvényes volt, amit a San Marco körrel összefüggésben elmondott Péter, hogy nem volt egyházpolitizálás, és nem traktáltuk egymást olyan terhekkel, amelyeket esetleg a másik nem tudott volna hordozni vagy feldolgozni. Tehát ismétlem, én a magam abszolút naivitásával éltem tovább, ahogy éltem. Viszont amikor láttam a testvérek reakcióit és hallottam a megnyilatkozásaikat, akkor ugye elgondolkodtam ezen, de állásfoglalásra nem kényszerítettek, ezért állást nem foglaltam. Szimpatikus volt egyik-másik megnyilatkozás, én magam is szimpatizánsnak tekintettem magam, de ezt nem léptem túl, ezt a keretet, nem voltam egy harcos forradalmár, aki tömegek élére áll, és akkor üti a vasat, meg másokat, szóval nem. Egyszerűen csak figyelő státuszban voltam, megfigyelő státuszban. Amikor aztán Egevári teste, aztán később Zsuzsa is beadványokat nyújtott be az akkori egyháztanásnak, akkor úgy nevezték, és hát erre olyan nem egészen baráti és testvéri reakciók születtek, akkor kezdett egy kicsit a szemem nyílni. De nem volt sok időm ezekkel foglalkozni, mert az iskola továbbra is lekötött, végzős voltam, 5 évet lehúztam, 5,5 évet, készültünk a debreceni zárószigorlatra, írtam a szakdolgozatomat, amit aztán el is fogadtak, de ismétlem, tehát nem volt se energiám, sem időm arra, hogy különösebben elmélyedjek az ilyen jellegű kérdések átgondolásában. Aztán, amikor Zsuzsát és Oszkárt elbocsátották, és hát méltánytalan bánásmódban részesítették, akkor kinyílt a szemem. Már bocsánat, hogy így mondom. Szóval miután én ebben az álomvilágban éltem, hogy itt rendesek az emberek, és szeretnek engem, és hát hagyják, hogy én is szeressem őket, és jól érzem magam a bőrömben ebben a bizonyos környezetben, most egyszer csak berobbant ebbe a közegbe valamilyen testvérietlen, valami barátságtalan, a diszharmóniát kivált az én lelkemben, diszharmóniát kiváltó megnyilatkozások egész sora, és sohasem szerettem, ha bántanak valakit. Nem igazán néztem, hogy miért bántják, de a bántást azt nehezen szíveltem a környezetemben. És mondom, első körben nem igazán eszmei megfontolásból, hanem azért, mert Zsuzsát és Oszkárt méltánytalanul bántották, ezért én is megszólaltam. És amikor 75. október 2-án, hát egészen élessé vált a helyzet, pontosabban elsején, 2-a volt a beadás időpontja, próbálták úgy feltüntetni, egyfajta erkölcsi kérdést vetítve Oszkár és Zsuzsa tevékenysége mögé, hogy ők túlzottan vagy fokozottabban tartoznak egymáshoz, mint sem azt az egyház tolerálhatná, és hát azért, hogy ez a vállalkozásuk ne járjon sikerrel, mondom, bennem ez volt a motiváció, negyed magammal, akiket egy beszélgetésben sikerült megnyerni, tehát nem is nagyon kellett, minden esetben, hogy készek voltak, de ha jól emlékszem, én voltam angol, hogy akkor most, akkor mi is lépjünk, mert 6 emberre nem tudják azt mondani, hogy mindenki szerelmes Vankó Zsuzsába, és mindenki, hát hogy mondjam, milyen nem kívánatos kapcsolatot akar vele ápolni, tehát kiveszi az élét ennek a törekvésnek, és visszatereli eszmei síkra. Hát bizonyára nem nagyon szívelték ezt a megmozdulásunkat, attól kezdve Priuszunk volt, különböző plusz feladatokkal nyomorgattak bennünket, miközben hát ugye vizsgákra készültünk, ilyen dolgozatot írjunk, olyan dolgozatot írjunk, mit tudom, miket kellett még csinálni, és hát volt ez a bizonyos hát lelki nyomás, hogy ne mondjak súlyosabb szavakat. Egyedül az egész Unióbizottság előtt, vagy egyháztanács előtt ott, mint egyfajta kihallgatáson, ahol kérdések záporoztak, keresztkérdések, mit tudom én, szóval nagyon kényelmetlenül éreztem magam a bőrömben, és ez csak fokozta azt az érzést, hogy hol is vagyok én. Állítólag én egy egyházban vagyok, ahol szeretik az emberek egymást. Hát itt én nem érzem azt, amit korábban éreztem, itt engem bántanak, itt megpróbálnak engem sárba taposni, a barátaimat, akiket én tisztelek, azokat bántják. Szóval kezdtem egy kicsit kényelmetlenül érezni magam, de az eltökéltségem az ezzel arányosan nőtt, hogy lehet, hogy én ennek az egyháznak a közegét nem is igazán szeretném, mert utána magaménak vallani, mert ahol ilyenek történnek, ott én nem érzem jól magam, én egy olyan egyházban szeretnék élni, ahol az emberek továbbra is hitbeli meggyőződésük azonosság alapján tisztelik, becsülik és szeretik egymást. Aztán felmentettek a szolgálat alól, nem voltam már többé alkalmazott, november 15-ével kikerültünk a státuszból, aztán később kaptam kitiltó leveleket is, hogy ne járjak az ágyülekezetbe, és olyan létemmel ne bolygassam a kedélyeket. Az iskolán a tanulmányaimat nem fejezhettem be, pedig már csak a szóbeli volt hátra a zárószigorlat, tehát 5,5 évet kidobhattam az ablakon, és hát gondoltuk, hogy munkanélküliek azért nem lehetünk. Először abban a reményben, hogy majd jön a divízió decemberben, ugye félkor kezdtem, akkor 14 percet használtam, igaz?
Így van.
Jó van, akkor csak úgy viszont. Jön a divízió, és akkor majd egyszerre bennünket rehabilitál, ugye ez a szó is elterjedt a mi köreinkben, hát az éppen nem következett be, annak az ellenkezője inkább. Úgyhogy, hogy ne legyünk közveszélyes munkakerülésért elmarasztalhatóak, Egelvályi testvér, ugye, aki mindig vonzódott a kertészkedéshez, létrehozott egy fólia kertészetet. Zsuzsika bejelentkezett, ha jól tudom, mint családgondozó. Én meg elmentem a Rozmaring MGTS-hez egy ilyen kötetlen munkaidővel együttjáró állást vállalni, ablaktisztítást, ami életem egyik komoly mélyrepülése volt, mert hát hogy is mondjam, szóval úgy éreztem, hogy többre vagyok hivatott, mint hogy koszos ablakokat vízzel locsoljak, és amellett, hogy ez, hát hogy mondjam, meglehetősen koszos munka is volt, amellett a szellemi leépülés biztos útja, mert ugye hát ott nem kellett ész. Bemártsam a vödörbe a rongyot, és az ablakot kenjen vele, ez nem kell ész, és mondjuk az volt a szerencse, hogy mondjuk reggel 6-tól 10-ig én ezt a feladatomat letudtam, és utána mentem szolgálni, mert hát a testvérek megjelentek, és kérdezősködtek, és igényelték a lelki táplálékot, és aztán hát mi az ő kérésüknek engedve hétvégi szolgálatokat, aztán hétközbeni szolgálatokat is, később már evangelizációkat is vállaltunk. Tehát éltük a magunk közösségi életét azokkal, akik osztoztak a sorsunkban. Azt hozzátenném, hogy, mert ugye hallottam e félét is, hogy mi embereket agitáltunk, vagy hogy Hát olyan jellegű állásfoglalásra készítettünk volna, hogy tartsanak csak velünk, stb. Hozzánk jöttek, és az, hogy mi végül egy közösséget kellett alkossunk, az nem a mi kezdeményezésünkre történt, és nem a mi igényünk szerint, hanem a testvérek kérésére, akik valódi adventista millióban és igehirdetéseket hallgatva akarták az életüket tovább élni. Tehát én nekem eszembe nem jutott, hogy egyfajta ilyen konkrét lázadás formájában majd én egyházat alapítok, vagy mi egyházat alapítunk, és csak azért is szembe megyünk minden hatalommal. Nem arról volt szó, hogy azt nem tehettük, hogy a testvérek kérését megtagadjuk, és hát az ő kérésüknek engedve jött létre végül is a keresztény advent közösség. Szólhatnék én is meglehetősen sokat atrocitásokról, amikor éjszaka mentem haza az Ivizóval folytatott beszélgetésről, és egyszerre csak egy rendőrautó áll meg mögöttem, már éppen beálltam volna a parkolóba, ott Békásmegyeren, ahol laktam, kiugrott belőle négy rendőr, kiparancsoltak az autóból, jó, hogy nem rúgták szét a lábaimat, ahogy az amerikai filmekben látni, kezemet az autó tetejére, megmotoztak, szondáztattak, hát aztán dolguk végezetlenül távoztak, mert nem volt velem mit kezdeni, de hát minden esetre éreztették azt a nyomást, hogy én megfigyelés alatt vagyok. Aztán lent Békésen az Isten tiszteleteinket zargatták, mindenkit, aki kijött onnan, igazoltattak, felírták az adatait, megparancsolták, hogy ebben a névben többé ne szóljunk, és ne jöjjünk össze délután. Szóval azért volt egyféle állandó nyomás rajtunk, szóval nem utazhattunk úgy, és nem mehettünk úgy, hogy azt a tudatunkból ki tudtuk volna törölni, hogy mi másodosztályú állampolgárok vagyunk, csak azért, mert engedünk a lelkiismeret szavának és az elkötelezettségünknek, a testvérek iránti elkötelezettségünknek. Ha majd lesz kérdésetek, és én tudok rá válaszolni, akkor még egy darabig maradok, úgyhogy meghallgatom, jó, és válaszolok rá.